Hallgassuk meg, hogy szól hozzánk Isten igéje, akinek a szavát lessük. Ézsaiás könyve 49. fejezetének az első 6 versét olvasom. Tiszteletünk elől fennállva hallgassuk. Így szól Isten igéje. Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek, távoli nemzetek. Már anyám méhében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlékezetben tartja nevem. Éles kardá tette számat, keze ügyében tartott engem, hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. Ezt mondta nekem, szolgám vagy, Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam, hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Most pedig azt mondja az Úr, aki már anyám méhében szolgájának teremtett, hogy Jákobot hozzátérítsem, Izraelt hozzágyűjtsem, ilyen nagyra becsült engem az Úr, Istenemnél van az erőm. Ezt mondta, kevésnek tartom, hogy Jákob törzsének helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Amen. Foglaljatok helyet. Amit felolvastunk az Ézsaiás könyvében, az úgynevezett második szolga ének. Négy ilyen ének van az Ézsaiás könyvében, ami az Úr szolgájáról szól. Sokat vitatkoznak róla tudósok, hogy ki is az Úr szolgája. Van, aki azt gondolja, hogy ez Izrael, van, aki szerint ez Jézus maga, van, aki szerint pedig ez a próféta, Ézsaiás, akit beszél. Néha ez valószínűbb, néha az. Azt minden esetre biztos, hogy mióta Jézus itt járt a földön, megváltott bennünket, és mi Jézusban vagyunk, valamilyen értelemben ezt magunkra is vonatkoztathatjuk, hogy az Úr szolgái vagyunk, és amikor ezt olvassuk, ez ránk is vonatkozik. Persze ne szaladjunk olyan gyorsan túl ezen a szón, hogy szolga, mert azért ki akarna szolga lenni? Ez nem egy olyan pozitív dolog. Ma már ugye olyan szolgák nincsenek, mint a régi világban, de hát azért mégis úgy van, hogy az ember szívesebben várja azt, hogy neki főzzék a kávét, és ne ő főzze a kávét másnak. Hogy őt manikűrözzék, és ne ő neki kelljen manikűröznie mást. Vagy az ő udvarát söprögesse valaki, egy közmunkás, és ne ő legyen a közmunkás, aki söpröget máshol. Hogy van az akkor, hogy mi az Úr szolgái vagyunk, és jó-e ez egyáltalán nekünk? Én azt szeretném elmondani nektek ma Ézsaiás könyve alapján, hogy bizony nagyon nagy dolog, és nagyon jó nekünk, hogyha az Úr szolgái vagyunk. Mert óriási kiváltságokkal jár ez. Négy ilyen dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy az Úr szolgájának van elhívása, az Úr szolgájának van identitása, van feladata, és van békessége. Hát kezdjük először is az elhívással, így kezdődik ez az ének is. Már anyám méhében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlékezetben tartja a nevem. Na és ez az elhívás szó, ez is egy furcsa szó, mert nem szoktuk ezt máshol nagyon használni. Mit jelent az, hogy elhívása van valakinek, vagy hogy elhív minket az Úr? Ráadásul az, hogy anyám méhétől fogva elhív valamire. Ezt legkönnyebben úgy érthetjük meg, hogyha az ellentétét megnézzük egy kicsit, belegondolunk abba, hogy az milyen. És ez bizony egy nagyon szomorú dolog, amikor valakit anyja méhétől fogva elküldenek. Amikor valakit anyja méhétől fogva elutasítanak. Arra gondolok, amikor nem kíván terhességből születik meg valaki, nem akarják, hogy ő legyen, és ezt érzi a szülein keresztül, a pszichológusok kimutatták, hogy akkor is, ha soha senki nem mondja el neki, hogy nem örültek, amikor kiderült, hogy terhes az édesanyja, olyan lelki sérüléseket hagy ez a kisbabán, megérzi, hogy egész életében hordozni fogja ezt a sebet. Hogy engem nem akartak, hogy legyek. Ez egy olyan nagyon fájdalmas dolog, amit évtizedeken keresztül se nagyon tudunk meggyógyítani. Miért ilyen fájdalmas? Azért annyira fájdalmas, mert ha már megszülettem volna, és azért nem kellek, akkor azt még rá lehet fogni valamire. Azt mondjuk, hogy hát nem kellek, mert biztos volt valami okuk rá, hogy nem vagyok szép, vagy nem vagyok okos, vagy goromba vagyok, vagy valami. Biztos ezért nem kellek, és azon még tudok változtatni. De hogyha még az anyám méhébe vagyok, nem vagyok semmilyen. Egy kicsi magzat, hát az nem okos, de nem is buta. Nem szép, nem is csúnya, nem is látszik. Nem kedves, nem is goromba. Tehát akit az anya méhétől fogva elutasítanak, az azt éri meg, hogy egyszerűen az a baj, hogy ő van. Nem az, hogy ő milyen, hanem az a baj, hogy van. És nincsen esélye sem arra, hogy megváltoztasson, nem tehet semmit, sehogy se teheti ezt jóvá, idézőjelben, csak azzal, hogyha nem lenne. Ezt hívják, ez feltétel nélküli elutasítás. Nincs semmi oka, csak úgy nem kell lesz. Fájdalmas dolog ez, és sajnos több embert is érint, mint amennyit kellene, bár senkit nem kellene, hogy érintsen ez. De ebből a fájdalomból lehet, hogy jobban megérthetjük azt az örömöt, amit az Isten elhívása jelent. Mert ez az emberek elutasítása. Az Isten elhívása az pontosan ennek az ellentéte, hogy anyám méhétől fogva elhívott engem. Az azt jelenti, hogy már akkor, amikor még nem voltam semmilyen, nem voltam se szép, se csúnya, se kedves, se goromba, se butta, se okos, nekem már akkor örült az Isten. És engem már akkor akart, hogy legyek. És amikor rám nézett, azt mondta, hogy de jó, hogy vagy, hogy várlak, kicsi szolgám, gyere, annyira jó, hogy létrejöttél. Boldoggá tesz, hogy létezel. Jó, hogy létezel. És ugyanúgy, amikor az elutasítást nem tehetjük jóvá, úgymond, ezt nem tehetjük tönkre. Az Isten anyám méhétől fogva elhívott. Csak azért, mert vagyok. Ennek ő örül. Kellek neki. És ezt nem tudom tönkretenni. Mert ez nem attól függött, hogy mit csináltam, vagy milyen voltam. Olyan nagy boldogság ez, amit az Úr szolgája kikiabálhat, hogy tényleg ki is kiabálja, hát így kezdi az Úr szolgája, hogy hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek, távoli nemzetek, és büszkén mondja, hogy már anyám méhében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlékezetben tartja a nevemet. Úgy szinte a világnak a képében mondja azt, hogy ti bármit mondtok én rólam. Akár azt mondjátok, hogy nem kellek, hogy idegesítő vagyok, vagy unalmas vagyok, nem érdekel, mert az Úr születésemtől fogva elhívott. És neki kellek, és ő örül, hogy vagyok. Ez nagyon nagy dolog, hogy az Úr szolgája ezt kimondhatja, és ezt mi kimondhatjuk. Nem arról van szó, hogy csak azok mondhatják ezt ki, akik keresztények, akik az Urat tudatosan szolgálják, de arról van szó, hogy ők tudatában lehetnek ennek. Az Isten mindenkinek örül, és mindenkit hív, mindenkit a világra szólít, de ennek tudatába jönni, és ennek a mértékét felfogni, az egy nagy kiváltság. Ez az első kiváltságunk, hogy van elhívásunk. Jó, hogy vagyunk, és ezt tudhatjuk, hogy jó. A másik dolog, hogy van identitásunk. Tudhatjuk, hogy kik vagyunk. Ezt így mondja egy másik versben picit később, hogy már anyám méhében szolgájának teremtett, hogy Jákobot hozzátérítsem. Már anyám méhében szolgájának teremtett. Valami nagyon mélyre megy vissza a próféta arra, hogy mi is vagyok én valójában. Ki is vagyok én a lényem legmélyén. Ez nem könnyű kérdés. Ha most itt megkérdeznélek benneteket, egyesével akár, hogy ki vagy te? Mit lehetne rá válaszolni? Lehet, először megkérdeznek, mondanám, hát Mário vagyok. De nem a nevedet kérdeztem, ki vagy te? Hát lelkész vagyok. De nem a foglalkozásodat kérdeztem, ki vagy te? Hát egy ilyen kedves fickó. Nem azt kérdeztem, hogy milyen vagy, ki vagy te? Ugye milyen nehéz már válaszolni rá, akkor ki vagyok én végül is? Kik vagyunk mi? Ha valaki ezt megtalálja, hogy ki ő, az ünneplésre méltó dolog. Főleg a mai világban videóklipek, filmek szólnak erről. A fiatalabbaknak mondom, hogy a Lady Gaga-nak a Born This Way című száma, az pont erről szól, hogy én így ilyennek születtem, megtaláltam, hogy ki vagyok. Persze nem biztos, hogy azt megtaláltam, de ennek örül, hogy ő most már tudja, hogy ennek születtem, születésemtől fogva, anyaméhtől fogva ez vagyok. Ha ezt valaki megtalálja, akkor az ünneplésre méltó és boldog dolog. És az Úr szolgája az tudhatja, hogy ő kicsoda. Hogy én nem úgy vagyok az Úr szolgája, hogy ez a munkám, vagy ez a feladatom, vagy ilyesmi. Nem arról van szó, hogy ez egy hétvégi elfoglaltságom, bár hétvégén lehet, hogy jobban átérezzük ilyenkor Isten tiszteleten. Nem arról van szó, hogy ez az én szakmám, bár sokunknak van végzettsége abból, hogy kell szolgálni az Urat. Nem azt jelenti, hogy ez egy hobbim, bár örömmel tesszük sokszor, néha nem annyira, de sokszor meg igen. Ez nem azt jelenti, hogy ez a kötelességem, bár a kötelesség tudatra nagy szükség van. Ez nem azt jelenti, hogy a szerepem, bár néha megjátszuk magunkat egymás előtt. Ez azt jelenti, hogy én a lényem szerint a legmélyebb valomban az Úr szolgája vagyok. Már az anyám méhében szolgájának teremtett engem. És tudjátok, ez az igazi predestináció, amikor ezt tudom átérzni, nem az, hogy ja, az a predestináció, hogy másokat elveszésre rendelt az Isten, meg ilyenek, nem erről van szó, hanem arról, hogy amikor hozzátérek, akkor ráébredek arra, hogy tehát én erre vagyok teremtve, hogy őt szolgáljam, hogy vele együtt legyek, és nem is tudnék mást. Most megtaláltam az igazi valómat, aki tényleg én vagyok. Pál apostol is ezt mondja, holott éveken keresztül üldözte a keresztényeket, mégis azt mondja, hogy anyám méhétől fogva elhívott engem az Isten. Mondanék, dehogy is Pál, hát már voltál vagy 30 éves, mikor elhívott. De amikor megtörténik, akkor azt érzik, hogy nem, ez öröktől fogva így volt. Most értem igazán. Nem is lehetnék más. Ez vagyok én tényleg. Tehát ez a másik nagy ajándék, amit az Úr szolgája kap. Hogy tudhatjuk, hogy kik vagyunk. Az Úr szolgái vagyunk. Anyánk méhétől fogva. Persze furcsa lenne, ha egy szolga nem csinálna semmit, hanem éppen csak ennyi lenne, hogy tudjuk, honnan jön. Nagy dolog már ez is. De arról is beszél Ézsaiás, hogy a szolgának feladata van. Ez a harmadik dolog, tehát elhívása, identitás és feladata van. Hogy az Isten használ bennünket. Persze nem azért szeret minket, mintha ha nem használhatnak, akkor nem szeretne, amúgy is szeret minket. De külön öröm az, hogy használ is bennünket. Emlékszem arra, amikor mielőtt még ide kerültem, egy ifjúsági táborba kellett mennem, és csak fiúk voltak, és én eléggé féltem ettől a tábortól, mert tudtam, hogy rengeteg foci lesz, és akkor még rosszabbul fociztam, mint most. És mondom, hogy na hát ezek ki fognak engem röhögni, nem fognak tisztelni, és stb. Nagyon féltem az egésztől. Valahogy mégiscsak rászántam magam, hogy ott focizzak, és mivel, hogy futok, szóval jó, sokat tudtam futni, meg nem fáradtam el, meg erősebb is voltam sokuknál, hát hogy mindig úgy zavartam, oda tettem a lábam, hogy zavaró legyen. Sok sérülés is történt ennek következtében egyébként. Olyannyira, hogy a második félidőre már, hogyha ráfutottam valakire, akkor kiabálták, hogy vigyázz, jön a Mário! És ez nekem olyan jól esett. Mert mondom, hogy ez az. Most már tényező vagyok a pályán. Lehet, hogy nem éppen, tehát mondhatjuk, hogy a nyers erő győzött a technika fölött, de mégis, hogy én tényező vagyok a pályán. Azért mondtam el ezt a példát, Mert ezt látjuk Ézsaiásnál is, azt mondja a második versben. Éles kardát tette számat, keze ügyében tartott engem, hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. Én tényező vagyok a pályán. Az Isten harcában én tényező vagyok. Nem véletlen, hogy harci eszközöket, mert éles kard és hegyes nyíl, az lehet az Isten szolgája, amivel a gonosz erői ellen harcolhatunk. Hogy legyünk ennek tudatába, hogyha belépünk a munkahelyünkre, mint az Isten szolgái, vagy elmegyünk vagy a családunkba, vagy belépünk a lépcsőházba, vagy felszállunk a buszra, akkor lehet, hogy ott a gonosz erő jelkiáltja magunkat, hogy vigyázz, jön az Úr szolgája. Vigyázz, ez itt imádkozni fog mindjárt a szembejövőért magában. Vigyázz, ez mindjárt egy jó szót fog szólni itt a mellette ülőhöz. Vigyázz, mert ez itt szeretni fogja hirtelen azt, aki őt nem szereti. Vigyázz, jön az Úr szolgája, mondja az ellenfél, mondja az ellenség. Azért mondom ezt, hogy legyünk tudatában, úgy, ahogy Ézsaiás is elámul azon, hogy milyen nagy, így mondja, hogy ilyen nagyra becsült engem az Úr, hogy használ engem, hogy tényezővé tett engem a pályán, hogy én az eszköze lehetek. Gondoljatok bele, ti az Isten eszközei vagytok, éles kardok vagytok, hegyes nyilak vagytok, ahova mentek. És ha nem is tudjátok, felsikítanak a gonosz erői, hogy vigyázz, jön. Amennyiben tényleg az Urat akarjátok szolgálni. Ilyen nagyra becsült benneteket az Isten. És higgyétek el, hogy hiányoznátok onnan, ahol vagytok. Egyel kevesebb kard lenne ott, egyel kevesebb nyíl lenne ott, ami az Isten ügyét viszi előre. Persze nem szabad félreérteni ezt a harcot. Az Isten szolgái vagyunk, az Úr szolgái vagyunk, nem a saját magunkéi. A szánk éles kard, azt mondja, de nem azért, hogy visszavágjak vele a másiknak. Én magam egy hegyes nyíl vagyok, de nem azért, hogy megszurkodjam azt, aki engem bántott. Nem azért, hogy a saját sértettségemet megvédjem. Az Isten szabadítására vagyunk elhívva. Ezzel az éles karddal láncokat kell elvágni. És ezzel a hegyes nyíllal az igazságot kell megmutatni. Nem a saját harcunkat kell vívni, hanem az Istenét, mert akkor vagyunk az Isten szolgái. De minden esetre akkor ettől függetlenül is igaz. Tényezők vagytok. Feladatotok van. Az Isten szolgái vagytok. Végezetül a szolgának nem csak identitása van, nem csak elhívása van, nem csak feladata van, hanem békessége is van. Itt egy kicsit megengedhetetlen, de mégis talán az Új Szövetség fényében is megengedhető igemagyarázati bukfencet szeretnék csinálni. A vége így hangzott az igének, a pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. És a szabadítás héberül úgy hangzik, hogy Yeshua, amit mi úgy szoktunk mondani magyarok, hogy Jézus. Hogy eljusson Jézusom a föld végső határáig. Persze, sokszor használja Ézsaiás ezt a szót, szóval nem lehetne mindenhol a Jézus behelyettesíteni, de mivel, hogy Simeon, amit fel is olvastunk, és úgy örültem, hogy a keresztelői beszéd is ehhez kapcsolatban pedig nem beszéltünk össze, az öreg Simeon, mikor meglátja Jézust, pontosan ezt idézi, ezt az éneket idézi, amit most felolvastunk. Tehát Jézusra vonatkoztatja, hogy mégiscsak Jézus ez a szabadítás. Hogyha azt mondja, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek, Jézus. Ott van ez a drága öreg Simeon, és azt látja, hogy ő szolgálta az Istent hosszú éveken keresztül imádsággal, ki tudja mivel, hűséggel, És mégis, amikor meglátja Jézust, az Úr szabadítását, akkor megnyugszik, és azt mondja, hogy Uram, most bocsátod el a te szolgádat. A te igéd szerint békességgel. És azt mondja, hogy most már meghalhatok. Most már megnyugodhatok. Megláttam Jézust. Ez az Isten szolgájának a vágya, hogy meglássa Jézust, és ez az, ahol meg tud nyugodni. Akkor találunk békességet. Mert bizony, hogyha komolyan vesszük ezt, hogy az Úr szolgái vagyunk, előfordul, hogy túl komolyan vesszük magunkat. És annyira leterhel minket ez a súly, hogy micsoda, hogy én a népekhez menjek, és hogy én az Isten szabadításának az eszköze legyek. Hát micsoda nagy teher ez? Hogy viseljem én ezt el? Pár nappal ezelőtt beszélgettem valakivel a gyülekezetből, aki olyan szorongva mondta, hogy jaj, úgy aggódik, már nem tud aludni szinte, mert úgy aggódik ezért, meg azért, aki ott lakik a szomszédban, meg a lépcsőházban, és hogy annak meg nincsen fája, annak meg milyen nagy betegsége van, és hogy aggódik értük nagyon, és nem tud aludni. Ez kedves dolog, és valahol Ézsaiás is átélte ezt, mert ezt mondja, hogy hasztalan fáradoztam semmiért, hiába pazaroltam erőmet, néha érzi így az ember. De az Úr szolgájának néha azt kell mondani, hogy Uram, én csak szolga vagyok, nem én vagyok a megváltó, nem én vagyok a népek világossága, nem én vagyok a szabadító. Ez nekem túl sok. Vigyed te, Uram. Az Úrnál van az én ügyem, így mondja Ézsaiás. Az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Van olyan pont, ahol el kell engednünk, és azt mondani, hogy az Istenre bízom ezt. Megláttam Jézust, és békességem van, hogy ő itt kezében tartja a dolgokat. Nem rajtam múlik. Lutherről mesélnek, a nagy reformátorról egy anekdotát. Hát tényleg elképesztő, hogy ő mit tett az egyházért. Ugye lefordította az egész Bibliát, meg tényleg kiforgatta szinte az akkori világot. Talán kicsit néha túlzásba is vitte. Mindenesetre iszonyú mértékű munkát végzett. És róla mondják egyszer, hogy ott ült a dolgozószobájában este későn, és nagyon későre járt már, és oda ment az ablakhoz, és gondoktól leterhelve kinézett a világra, és azt mondta, hogy Uram, kinek a világa ez? A tiéd, vagy az enyém? Utána ránézett az asztalon levő egyházi anyakönyvre, és Uram, kinek az egyháza ez? A tiéd, vagy az enyém? Na, mert ha a tiéd, akkor gondoskodj most már róla te, én meg megyek aludni. Vicces dolog ez, persze, most ahogy Luther elmondja, de nagy igazság van benne. Az Isten szabadítása az nem a mi akciónk, az nem a mi tevékenységünk, cselekményünk, azt ő csinálja. Mi ebben kard lehetünk, hegyes nyíl lehetünk, és szükség is van ránk ott, ahol vagyunk, de ne nyomjon össze bennünket az a teher, hogy ezt mind nekünk kell megtenni. Az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Ez tehát a szolga jutalma. Nem is olyan rossz. Az ember az Úr szolgájaként elhívást kap, amit kikiabálhat a világba, akkor is, hogyha bántják, és aki nem akarják néhányan, hogy legyünk, az arcukban mondhatjuk, hogy de, az Úr engem elhívott anyám méhétől fogva. Identitást ad, választ arra, hogy ki is vagyok én. Az Úr szolgája vagy, hozzátartozol. Feladatot ad, tényező vagy a pályán, és hiányoznál, ha nem lennél ott. De békességet is ad. Mint az Aksimeonnak, amikor meglátjuk Jézust, azt mondhatjuk, Uram, most már megnyugszom. kezedben tartod a dolgokat. Áldjon meg benneteket az Isten ezzel a négy ajándékkal, és adja, hogy napról napra növekedjünk az ő szolgálatában. Amen.